Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorunkban, annak Thotmesz művészeti műhelyében, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság ókori Egyiptomnak a művészetével foglalkozó műsorában. Ezúttal Abuszírbe látogatunk el, folytatjuk a piramisok, naptemplomokkal kapcsolatos sorozatunkat, mely az 5. dinasztia építészetét mutatja be, és Neuszeré piramis együttesével fogunk foglalkozni. Mielőtt azonban belevágunk a témába, a hírekkel, újdonságokkal szeretném megismertetni Önöket, legelőször a szegedi egyiptomi kiállításról ejtek néhány szót. Mint emlékeznek rá, a Kass Galériában a múlt hónapban nyílt meg az egyiptomi sírművészetről, túlvilági kultúráról szóló kiállítás, amelyik egy képzeletbeli egyiptomi sírt mutat be, annak a jellegzetességeit, illetőleg a sírnak a felszereléseit. Emellé a kiállítás mellé most, a múlt héten a szegedi Móra Ferenc Múzeum Fekete Házában egy újabb egyiptomi kiállítás nyílt, amelyik az egyiptomi mindennap életnek egy speciális, különleges fejezetét mutatja be, azaz nem is egyet, hanem egyszerre mindjárt hármat, amit Imhotep személye fog össze, tulajdonképpen ő az, aki a három terület mindegyikével valamilyen szempontból kapcsolatban áll. A Fekete Ház földszinti részében két egységet lehet látni, az egyiptomi írásokkal foglalkozik az egyik egység, másik pedig a balzsamozással. Az írásokkal foglalkozó részben megismerkedhetnek az ókori Egyiptomnak a hieroglif, hieratikus és démotikus írásával, sőt, ki lehet tekinteni a kopt írásra is, ami ugye már a keresztény Egyiptomnak az írása volt, pontosabban a Krisztus utáni első században kezdett kialakulni, tehát abban az időszakban, amikor még pogány volt Egyiptom, viszont a később keresztényé vált Egyiptomnak ez volt a nemzeti saját írása. Nagyon sok mindent merített a görögből, de a korábbi démotikus írásból is, abból 7 jelet vett át. A démotikus írás volt ugyanis ebben az időszakban, illetőleg az ezt megelőző időszakban az általánosan elterjedt írásfajta, a kereskedelmi, mindennapi életnek a szövegeit ezzel a démotikus írással jegyezték föl, így írták a különböző szerződéseket. Ebben az időben, tehát a Ptolemaiosz és a római korban a hieratikus írást, a papi írást már nagyon ritkán használták, egész pontosan a papok használták a szent liturgikus szövegekre, illetőleg volt olyan, hogy varázsszöveget is ezzel az írásmóddal írtak. A hieratikus írás volt azonban korábban az általánosan elterjedt kézírás, és akkoriban, a korábbi időszakban a hieroglif írás volt az, ami a mi könyvírásunknak felel meg, tehát azok az írásjegyek, amiket a sztélékre rávéstek, templomoknak a falán kifaragtak. Persze meg kell mondani, hogy a templomoknak a falán ugyanilyen hieroglif írásjeleket faragtak ki a görög meg a római korban is, bár stilisztikailag, méretükben, illetőleg a felhasznált formáknak a változatossága 3 évezred alatt jelentősen változott, bővült, módosult. Tehát ez az egyik egység, emellett a következő egység a földszinti részben a balzsamozást mutatja be, az emberi mumiáknak az elkészítését ugyanúgy, mint az állatokét. A mumifikálásnál ugyanis az állatoknál, a nagyméretű állatoknál, mint például a krokodil, amit itt bemutatunk, ugyanazzal a technikával jártak el, mint az embereknél, ugyanúgy kiszedték a belső szerveket, azokat is tartósították, bár az állatoknál nem tudunk róla, hogy azt külön kanopuszedénybe helyezték volna el, legalábbis a krokodilok esetében. Ez nem történt meg, vagy a nagyméretű halak esetében, mert halmúmiát is lehet látni a Szegedi Múzeumban, és lehet látni egy olyan festményt is, amelyik Dér-el-Medine egyik sírjából származik, pontosabban az eredeti ott van, itt a falra ráfestettük ezt a képet, ami egy sügért ábrázol, mely tudva levőleg nagyon nagyra meg tud nőni, akár 2 méteres méretet is elérhet. És hogy hogyan függenek ezek össze Imhoteppel, mindjárt azt is elmondom, Imhotep Dzsoszer fáraónak a korában élt, erről egyébként az emeleti részben tájékozódhatnak, és abban az időben ő volt az országnak a vezíre, tehát a fáraót ő helyettesítette, ő döntött nagyon fontos kérdésekben, és ő volt a királyi munkák felügyelője is, tehát az ő vezetése alatt folyt Dzsoszeph fáraó piramis együttesének az építése is, vagyis a lépcsős piramis és az azt környező épület együttesek az ő munkájának a gyümölcsei az ő irányítása alatt készültek. Ugyanakkor a későbbi időkből tudjuk, hogy nem csak fizikai munkákkal foglalkozott, hanem szellemi tevékenységet is nagyon komolyan űzött, írt intelmeket. Ő a legkorábbi intelemszerző, akit az ókori egyiptomiak számon tartottak. Sajnos nem ismerünk egyetlen egy olyan mondást sem, amit tőle tudnánk származtatni. Minden valószínűség szerint ezek szájról szájra jártak, és mivel az egyiptomiak az idézeteket az esetek zömében nem szokták megjelölni idézetként, illetőleg nagyon ritkán mondják, hogy kitől származik egy idézet, így nagyon könnyen elképzelhető, hogy számos idézetet ismerünk, csak nem tudjuk, hogy az tőle származik. Minden esetre bölcseleti könyve miatt az új birodalom korában az írnokok egy csepp tintát, mielőtt hozzákezdtek volna a munkájukhoz, a hozzá folytatott fohászkodással egyidejűleg, vagy azt követően a földre cseppentettek. Így emlékeztek meg róla. A Szaiszi korban, tehát nagyjából 1000 évvel később viszont már a gyógyítás isteneként tisztelték, a görög Aszklépiosszal azonosították, és nagyon gyakran, nagyon sokan fordultak hozzá különböző bajaikkal, betegségeikkel. A Ptolemaiosz korból szanatóriumot is ismerünk, tudjuk, hogy volt Memphisben szanatóriuma, ott, ahol eltemették, mert mint valódi élő személyt eltemették, természetesen nyilván őt is mumifikálták, bebalzsamozták, de a sírját mindez ideig nem sikerült azonosítani, nem sikerült megtalálni. Azonosították viszont azt a szanatóriumát, amelyik Dér-el-Bahriban működött, egész pontosan ez Hatshepszut halotti templomának a harmadik teraszán volt. Ide jöttek azok a zarándokok, akik valamilyen betegségben szenvedtek, elsősorban gyerekeket hoztak hozzá, és családokkal foglalkozott, és nagyon gyakran inkubációval, tehát itt aludtak éjszaka az ő szentélyében, vagy akár nappal is, és álmokban árult el az Isten, hogy hogyan tudják a gondjaikat megoldani, mit kell annak érdekében tegyenek, hogy meggyógyuljanak, vagy hogy gyermekáldásban részesüljenek, és itt elsősorban a fiúgyermekről van szó. Van egy olyan sztélé, Táimhotepnek nevezik azt a hölgyet, aki részletesen leírta, hogy hogyan is történt Imhotepnek a kívánság nyilvánítása, mit kért, és hogyan teljesítették azt, annak érdekében, hogy fiúgyermekük szülessen, aki valóban meg is született, és Imhotepnek nevezték el róla. Pontosabban az egyik neve Imhotep lett. Ha már erről beszéltem, akkor mindjárt az emelettel folytatom, mert a balzsamozás után az emeletre érdemes fölmenni, ahol az egyiptomi orvostudománnyal lehet megismerkedni két teremben. Az első terem két egységre, két részre osztik. Az első fele az a váróterem, ahol lehet várakozni, és várakozás közben megnézni a falakon, hogy az ókori egyiptomiak az egészséges és a beteg emberekkel milyen módon bántak, hogyan őrizték, óvták az egészségüket, és a betegeket hogyan gyógyították, kezelték. Amikor az ember sorra kerül, akkor pedig bejut a vizsgálóba, ahol négy különböző ókori egyiptomi vizsgálatnak lehet az alanya, székre vagy ágyra fekve végighallgathatja, hogy az ókori egyiptomiak bizonyos betegségeket hogyan állapítottak meg, és hogyan kezeltek. Közben azokat a szövegeket, amiket hall, és amiknek a magyarázatát is hallja, a falra kivetítve meg is tekintheti. A második teremben, a szabad térbe lépünk ki idézőjelben, mert hogy ez is egy terem, tehát valójában egy zárt tér, de az első részben az egyiptomi fürdők, illetőleg a vízterápiával ismerkedhetünk meg, akkor is voltak már gyógyfürdők, a legkorábbi Denderában volt, és a gyógyítást az elsősorban a nőgyógyászatra vonatkozott, és a gyermek áldásnak a biztosítására, másrészt pedig a vízterápia, a víznek az elfogyasztása, a hórusztáblán végigcsurgatott varázserőt, magába szívott víznek az elfogyasztása, a kigyomorás, skorpiócsípés ellen védelmezett. A következő teremben az álomterápiával ismerkedhetünk, Itt lehet megismerni például Imhotepnek a történetét, illetőleg magával Imhoteppel is ismerettséget lehet kötni a Szépművészeti Múzeum egy különleges amulettjének a segítségével, többek között, amelyik Imhotepet ábrázolja, és egy olyan történettel is, ami egy párizsi sztélén olvasható el, Bentres belső-ázsiai országnak a királyának a lányát hogyan gyógyította meg egy egyiptomi istenség, aki Honszu egyik speciális formája volt. Végül az utolsó részben a szabad tér egy városba vezeti el a látogatót, Alexandriába, ahol bizony nagyon kritikus emberek éltek, mindenkit szinte kicsúfoltak, kigúnyoltak. Ezt a karikatúra jelleget követi egy falra festett, egész falat betöltő festmény is, hogy az alexandriai hangulatot egy kicsit érzékelni lehessen. Egyébként pedig a teremnek a falán ókori egyiptomi, fáraókori és még kopt korszakbeli orvosi eszközöket is lehet látni, valamint olyan könyveket, amik a hellenisztikus és római kori gyógyászatba engednek betekintést olyan területeken, amikben az egyiptomiak is sokat tettek. Nagyon izgalmas, érdekes 16., 17., 18. századi könyveknek a segítségével. A legrégebbi könyv Dioszkoridésznek a növényekkel, állatokkal és ásványokkal kapcsolatos gyógyszerészeti ismereteit tartalmazza, latin nyelven és rajzok kíséretében. Emellett pedig szintén Matteoli, aki a magyarázatokat hozzáfűzte Dioszkoridésznek ehhez a művéhez, egy további gyógyszerészeti könyvet is írt, amelyikben a gyógynövényeknek újabb, bővebb ismertetését vállalta, itt is nagyon sokat merített Dioszkoridésztől. Ennek a könyvnek a különlegessége, hogy a nyomtatás után kézzel festették a színes ábrákat. Ez volt tehát az első hír, amire fölkívántam hívni az önök figyelmét. A másik hír pedig az, hogy az Osiris földjén vetélkedő a Szépművészeti Múzeumban elérkezett a döntő idejéhez, amely május 30-án pénteken lesz, 10 órakor kezdődik. Hogyha valakinek kedve, ideje, energiája engedi, akkor szívesen látjuk, hogy szurkoljon annak a 10 csapatnak, amelyik 3 fordulón átjutva most fogja összemérni a tudását. Az előző fordulókban volt tesztkérdés, volt olyan feladat, ahol történetet kellett írni, fogalmazni, elképzelni, ahol kézműves feladat volt, tehát természetes anyagokból, akár mint a nád, amiből tollat készítettek, vagy a vessző, amiből kosarat fontak, tehát ilyen anyagokból kellett elkészíteni valamit, és voltak rajzos feladatok, amikben pedig különböző stílusokkal kellett dolgozni, különböző stílusokból konvertálni más stílusba egy-egy jelenetet. Tehát a legügyesebb csapatok kerültek most itt be, hogy az első, második és a harmadik helyért megküzdjenek. Különösen izgalmas lesz a látogatók számára majd az a jelenet sor, amit bemutatnak déltájban. Kezdik, körülbelül 12-kor kezdődik majd a színpadi jelenetnek a bemutatása. Mindezek után térjünk rá a mai adásunknak a témájára, egész pontosan Neusserrének a Halotti együttesére, vagyis Piramis együttesére. Neusserré az 5. dinasztia korában uralkodott, tulajdonképpen a dinasztiának a 6. királya volt, de a 3. királyának, tehát Noferirkarénak a fia. Édesanyját Henkausznak nevezték, és volt egy testvére, aki szintén uralkodott, Noferefré néven ismerjük. Mindhármuknak volt piramisa, azonban egyiküknek a piramisa sem készült el, Noferirkaré, illetőleg Noferefrének az uralkodása idején, mindegyikükét későbbi utódjuk Neuszerré fejezte be. Volt még egy uralkodó Neuszerré előtt, Sepszeszkaré, akinek szintén nem volt piramisa, ő gyakorlatilag az alapozásig jutott el, és utána Neuszerré nem fejezte be a piramisát. Ebből arra lehet következtetni, hogy ő távolabb állt tőle, nem állt olyan szoros kapcsolatban, mint az előbb említett 3 másik uralkodó, és valóban, hogyha Sepszeszkarénak megpróbáljuk a genealógiáját, tehát leszármazási rendjét kideríteni, akkor nagyon komoly akadályokba ütközünk, nem tudjuk, hogy kik voltak a szülei. és miután Neusserré nem gondoskodott az ő halotti kultuszáról, nagy valószínűséggel feltételezni lehet, hogy ő a királyi család egy másik ágából származott. Rövid ideig uralkodott, és igazából nem sokat tudunk róla. Neusserré építészeti tevékenysége tehát igen sokrétű volt, igaz, hogy többnyire vagy szinte kizárólag jelenlegi ismereteink alapján Abuszirre korlátozódott, hiszen Elefantinéről van egy felirat töredékünk, ami azt jelenti, hogy ott is történt valamiféle építészeti tevékenység uralkodása idején, de ez jelenlegi ismereteink szerint legalábbis nem volt jelentős. Nagyon jelentős volt viszont az Abuszíri építkezése, készített itt egy naptemplomot, erről majd egy másik adásban fogunk beszélni, elkészítette a piramis együttesét, és mint azt említettük, befejezett több piramist is. Noferérkaré piramisával kapcsolatban például érdemes megjegyezni, hogy ez 105 méter szélesen épült, és gyakorlatilag Noferérkaré haláláig csak a piramis maga készült el, az épült meg. Előtte a halotti templomnak az alapozása készült el, a továbbiak azonban hátra maradta. Őt követte fia Noferefré, aki a piramisnak a burkolatával még foglalkozott, és magával a halotti templom együttessel is úgy tűnik, minthogyha valamennyit a mészköves részből ő épített volna. Befejezni azonban nem tudta befejezni, ez Neusserrére hárult, aki trónra lépése után mindjárt hozzá is kezdett ehhez a munkához, és a halotti templomra koncentrált, azonban ő nem kővel építkezett, hanem ezt a halotti templomot szárított agyagtéglával építette meg, ami aztán szépen be volt vakolva, úgyhogy szemre ugyanolyan fehér volt, mint a kőből épült halotti templomok. Padlózata is szárított tégla volt, illetőleg a külső részen egy oszlopcsarnokot hozott létre, és szintén oszlopok voltak természetszerűleg a belső részeken is, a folyosó részen, illetőleg az udvar részen is. A feljárónak úgy tűnik, mintha csak az első része épült volna meg, nem fejezték volna be, és Noferirkaré halotti együtteséhez kapcsolódó völgytemplomnak nincsen nyoma. Nagy valószínűséggel az a völgytemplom, ami Neusserré piramis együttesének a völgytemplomát jelenti, az lett volna Noferirkaré piramis együttesének a völgytemploma. Izgalmas kérdés, hogy miért nem épített ide Neusserré kis kultuszpiramist vagy szatellitpiramist, mert hogy biztosan nem épített, ezen a területen viszont papok számára épültek házak, és nagyon izgalmas, érdekes módon egy komplett levéltár is előkerült innen, tehát az archívum helyezkedett el ezen a területen. Édesanyjának, Henkausznak, szám szerint a másodiknak a sírját is ő fejezte be, ez szintén egy piramis együttes volt, feljáró és völgytemplom nélkül, maga a piramis és a hozzá tartozó halotti templom. Hogy mennyit dolgozott ő rajta, azt pontosan nem tudjuk, azt viszont tudjuk építési graffittinek a segítségével, hogy Noferirkaré 10 vagy 11. életévében hol tartott ez a munka, gyakorlatilag a sírkamra mennyezetéig jutottak akkor el, a többit később fejezték be, hogy mennyivel később, illetőleg, hogy Noferefré és Sepszeszkáré közreműködötte, azt nem tudjuk. Azt is tudjuk, hogy a templom legalább két részletben épült, két egységben. Az elsőt még mészkőből építették, és ennek is volt egy pillérekkel ellátott központi udvara, és egy olyan terme, ahol a királynőnek a kultuszszobrai álltak. Természetesen áldozati csarnok és raktárhelyiségek is kapcsolódtak hozzá. A második fázisban szárított téglákkal bővítették keleti és déli irányban egyaránt, és új bejárati részt alakítottak ki, raktárakat építettek hozzá, és a papok számára lakóterületet is. Érdekessége ennek a piramis együttesnek az, hogy egy kis kultuszpiramis is kapcsolódik hozzá, ami királynői piramisoknál egyébként nem szokott előfordulni. Éppen ezért ez egyúttal azt is jelzi, hogy Henkausznak az egyszerű királyi feleség funkción túl komolyabb feladata is voltak az államnak az irányításában. A piramis együttest itt is vallal vették körül, ahogy az az szokás volt más piramis együtteseknél. Noferefré piramis együtteséről is kell néhány szót még szólni. Ez is több fázisban készült. Úgy tűnik, hogy ennek a piramis részét sose fejezték be, körülbelül 7 méter magasságig készült el, és utána egy lapos masztavává alakították át. Valószínűleg Sepszeszkáf volt az, aki egy kis halotti templomot épített hozzá, ez mészkőből épült, és utána Neuszerré, mint egy harmadik fázisban, tovább bővítette a templomnak a területét, de ő már nem kővel, hanem szállított agyagtéglával. Raktárhelyiségeket is épített, és a déli oldalon pedig egy olyan csarnokot, aminek fából készültek a lótuszoszlopai. Egyébként is jellemző volt rá azt, hogy szívesen használt fát az építkezésekkor. Nagyon különleges tér ebben az együttesben a kések szentélye, ami tulajdonképpen egy vágóhíd. Szokatlan egyébként a halotti templomnak a formája, T-alaprajzú, ahogy ez az 5. dinasztia korában szokás, azonban a keleti oldalon egy 22 fa oszlopos udvara van, és a bejárati csarnokot is két papirusz oszlop sáv övezi, amik azonban mészkőből készültek. Meg kell említeni még Neuszerré saját piramisán és naptemplomán kívül két úgynevezett királynői piramist, Lepsius már leírta őket a 19. század közepén tett egyiptomi utazása során, sőt, említik a korábbi időszakban is, tehát Lepsius a 24 és a 25-ös számot adta neki. A 24-es számú feltetőleg királynői piramis egy kis kultuszpiramissal rendelkezett és halotti templommal, és a piramis feltárásakor cseh régészek találtak benne egy óbirodalmi múmiát is, női múmiát, 20-23 éves nőnek a múmiáját, illetőleg a maradványát. Úgy tűnik, hogy ő az eredeti sírtulajdonos, ha pedig így van, akkor Neuszerré egyik feleségét ismerhetjük fel a személyében. A másik piramis, a 25-ös számú piramis Lepszis számozása szerint valójában nem egy, hanem két piramis, tehát ikerpiramisok, összenőve. Ezek azonban olyan rossz állapotban maradtak fönn, hogy szerkezetük ma már nem azonosítható. Az azonban biztos, hogy találtak egy olyan mészkőteret a keleti piramisban, amelyben női szobrokat és papirusz maradványokat is felfedeztek, tehát úgy tűnik, hogy ez a piramis is olyan volt, amiben valóban temetkeztek. A nyugati piramis méretében lényegében hasonló volt a keleti piramishoz, de itt az áldozati területet találták meg, viszont emberi maradványokra nem bukkantak. Most pedig kis zene következik, majd rátérünk valóban Neuszerrének a halotti együttesére. Africanis. Edeni.
Was the name of an Egyptian princess, a model of beauty, brilliance, and perfect grace. Once, she decided to arrange a party for herself and her friends. Edeni, your hair is floating like a golden rain. Just clap your hands, and I will come again. Shelled almonds and all for dessert. She was talking in the suavest tones and most refined language. Edeni, I'll do anything to be your friend. Just clap your hands and I will come again. Edeni then saw a perfumer and took from him 2 loaves of sugar and orange flowers. she was walking smoothly. Her shoes purred with silver. Ebony, you heal every grief and pain. Just clap your hands, and I will come again.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, azon belül Thotmesz művészeti műhelyét, és Neuszerje az 5. dinasztia egyik uralkodójának a Halotti együttesével, Piramis együttesével fogunk foglalkozni. Eddig szó volt arról, hogy Neuszerje, mint Noferirkarének a fia került a trónra, de nem ő volt az első Noferirkaré után, hanem egy másik testvére, Noferefré volt előbb a trónon, majd egy Sepszeszkaré nevű uralkodóról is tudunk, aki azonban feltételezések szerint nem állt közvetlen egyenesági rokonságban Neuszerjével. Neuszerje titulatúrájában már 5 neve volt. Maga a Neuszerje név a úgynevezett Nisutbiti, vagyis a trón neve volt az uralkodónak. Uszer az hatalmasat jelent, tehát a Ré hatalmához tartozó, azt jelenti tulajdonképpen a neve, az a név, amivel a későbbi királylistákban is megemlékeztek róla. Volt azonban egy saját tulajdonneve, ez a tulajdonnév az Ini vagy Izi volt, amit nem tudunk lefordítani, mert önmagában az Ini az a hozni, azt jelenti, viszont nem hallal írva. Ez volt a Száré, tehát a Ré fia neve. Volt Hórusz neve is, a Hórusz neve pedig Set-Ib-Taui, vagyis a két ország szívének a helye volt. A Nepti, vagyis a két úrnő neve úgy hangzott, hogy Set-Ib-Nepti, vagyis a két úrnő szívének a helye, mennyire hasonlít a Hórusz névhez. Nem véletlenül ebben az időben nagyon gyakran volt az, hogy több trónnév azonos tőre volt visszavezethető, és az utolsó, 5. trónneve az Arany Hórusz trónnév, az isteni Arany Sólyom nevet viselte. Piramisát Abuszírben, ahová apja és az 5. dinasztia korábbi uralkodói is temetkeztek, odaépítette. Piramis együttesének természetesen neki is volt neve, Mensut Neuszerje, vagyis Neuszerje helyei maradandóak volt ennek a piramis együttesnek a neve. Méretével kapcsolatban meg lehet állapítani, hogy viszonylag kicsi volt, Noferirkarének 105 méter volt a piramis alapjának a szélessége, ez nála a 80 métert alig érte el, és ennek következtében a magassága is az 52 méter alatt maradt. A piramis dőlésszöge azonban a szokásos, majdnem 52 fokos dőlésszöggel épült. Szerkezetében szintén hasonlít az elődök piramisához annyiban, hogy valójában egy lépcsős piramis magot alakította ki egyébként körülbelül 70 fokos dőlésszöggel, és ezt látták el mészkő borítással. Maga a piramisnak a magja helyi mészkőből készült, a borítás, amelyik szintén mészkő volt, az már turai mészkő volt, tehát külön ebből a célból szállították ide. Hogy hová helyezték el, az sem mindegy, ezen a fensíkon ugyanis már nagyon kevés hely volt, viszont azt meg lehet állapítani, hogy a fensíkon, hogyha végignézzük a piramisokat, akkor Szahurénak a piramis együttese van a legészakibb oldalon, utána Noferirkaré jön, és Noferefré a következő, és mindez egy egyenes vonalra fűzhető fel, amelyik a feltételezések szerint Héliopolis felé tekintett. Tehát képletesen Héliopolisra, a napisten kultusz helyére néztek ezek a piramisok. Na most ebbe az együttesbe illeszkedik Neuszerje piramis együttese is, azonban nem illik rá a vonalra, nem épült rá a vonalra, hanem Noferirkaré piramisa és Szahuré piramisa közötti részben, egy kicsit a vonaltól kijebb eső, a Nílus felé eső részben. Ez pedig, hogy miért történhetett, a kutatók többféle elképzelést is elmondtak vele kapcsolatban. A legvalószínűbbnek azt tűnik, hogy Neuszerje szerette volna, hogyha ezen a fensíkon talál magának helyet, ami, mint említettem, már eléggé tele volt, és itt találta a legnagyobb helyet. Itt tudta azt is megoldani, hogy a Nílus felől nézve hiába volt lényegesen kisebb az ő piramisa, mint Noferérkarénak a piramisa, mivel közelebb volt a Nílushoz, ezért a kisebb is nagyobbnak tűnt, tehát távolabbból nézve, ahogy közeledtek felé, az ő piramisa is szinte ugyanakkorának tűnt, mint atyának a piramisa. Egyébként ezt a piramis együttest először John C. Perring írta le, aki úgy került Egyiptomba, hogy az úthálózatnak az építésén dolgozott, mérnök volt, és eközben megismerkedett Wise-val, aki a gizai piramisoknak a felmérését végezte, neki segítkezett, majd amikor ő hazatért, átvette a munkáknak az irányítását, és a környéket is megnézte, sőt, beutazta egész Egyiptomot. Ennek az utazásnak az egyik eredménye volt az, hogy följegyzéseket készített erről a piramisról is. Richard Lepsius, aki foglalkozott vele a következőkben, Denkmäler című könyvében írt róla, 20-as számmal illette ezt a piramist, és ugyan megtalálta Neuserrének a nevét az ottani feliratok között, de úgy gondolta, hogy annyira romos állapotban van, annyira gyenge technikailag, hogy ez valaki másnak lehet a piramisa. A kérdést Ludwig Borchardt döntötte el, aki itt ásatást végzett, és ezt az ásatást 1907-ben publikálta, abban az évben, amikor a magyar expedíció, Bak Fülöp szervezte expedíció Sarunában, illetőleg Gamhútban az ásatásokat folytatta. Lepusztult, kirabolt állapotban találta, úgyhogy az üres piramis önmagában nagyon kevés adatot szolgáltatott azzal kapcsolatban, hogy ki is temetkezett ide. Ugyanakkor ahhoz elég anyagot szolgáltatott, hogy magát a piramist építészetileg rekonstruálni lehessen, így tudjuk, hogy teljesen szabályosan az északi oldalon lehetett bemenni, a talaj magasságában volt a bejárat, és innen egy vízszintes folyosó vezetett a piramis belseje felé, amit egyébként fehér mészkővel borítottak, és a két végén vörös gránit lezárással erősítettek meg. Ez a folyosó egy kamrába torkollott, és a kamra mögött portikulisznak nevezett köveket építettek be, amiket a magasból leengedtek a temetés után, és véglegesen itt zárták le a lejáratot. Ettől kezdve ugyanis lefelé haladva ment a folyosó egészen a piramisnak a közepe tájáig. Egy kicsit az iránya megtört azért, hogy az előkamra után maga a sírkamra a piramisnak pont a közepe tájára essen, tehát a középpontján tudják elhelyezni magát a szarkofágot, amiben a fáraót eltemették, és aminek a feltárások idejére már teljesen a nyoma veszett. Nem véletlenül gondolta Lepsius azt, hogy ez egy kevésbé gondos munka, ugyanis a korábbiaktól eltérően itt a köveket, a helyi köveket, amikből maga a piramis épült, nem pontosan illesztették egymáshoz, hanem a réseket kőtörmelékkel és homokkal tömték ki. Ez azonban nem vált kárára magának a piramisnak, mert ilyen módon a földrengések ellen is biztosabban megmaradt, éppen maradt, repedések nem keletkeztek. Azt viszont, hogy a piramis súlya miatt ne dőljön be a sírkamrának a teteje, úgy oldották meg, ami egyébként ebben a korszakban szokás volt, hogy nyeregterőt építettek a sírkamra fölé, egymás fölé hármat helyeztek. A piramisnak a piramis része, mint említettem, 7 lépcsőből állt, és ezeket a lépcsőket egymás fölé építve a végén turai mészkővel vonták be. Nagyon izgalmas, meg érdekes, hogy a piramisnak a sarkait külön megerősítették, az alapzathoz rögzítették a sarokköveket. A piramist egy piramist körítő fal vette körül, ami azonban a keleti és az északi oldalon szélesebb járdával kapcsolódott a piramishoz, mint a másik két oldalon. A piramis körítő falának egy másik érdekessége az, hogy a keleti oldalon két szélén megmagasították, és kicsit a falait befelé döntve építették meg, ráadásul kiszélesítve. Sőt, még lépcső is vezetett a tetejére, amin följutva, mint egy udvarra lehetett érkezni. Feltételezések szerint ez az egység a pilonnak az elődje, tulajdonképpen vallási szerep miatt jött létre, az volt a feladata, hogy a fényhegyet reprezentálja, szimbolizálja, az ahetet, amelyik rendkívül fontos volt a nap felkeltének, mert ennek a két dombja között bukkant föl a nap hajnalban, illetőleg hanyatlott le este. És a piramis, mint tudjuk, egy napszimbólum volt, tehát így valójában ennek a mindennapi újjáéledésnek a megjelenítését, építészeti megjelenítését szolgálta ez a bizonyos két új építészeti egység, ami aztán a későbbiek során a feltételezések szerint a templomok jellegzetes bejárati pilonjává fejlődött. Piramishoz a keleti oldalon a halotti vagy piramis templom csatlakozik teljesen szabályszerűen, ahogy az lenni szokott, itt is a keleti oldalhoz csatlakozik, és a keleti oldal középpontjánál épült meg az az egysége, a belső szentélye, ahol az álajtót elhelyezték, és azt az áldozati asztalt, amire a halott számára oda készítették a mindennapi áldozatokat. Az áldozati ajtó pedig azt a célt szolgálta, hogy a halott azon keresztül tudjon ki és bejárni, átvegye a számára kikészített halotti áldozatokat, illetőleg kapcsolatba tudjon lépni az élőkkel, akik oda jöttek, segíteni tudjon, tanácsokat adni, vagy éppen ellenkezőleg büntetni, ha arra volt szükség. Emellett az egység mellett két oldalt, jobbra is, meg balra is különböző helyiségeket alakítottak ki. A jobb oldalon, közvetlen a piramis falához építve készült el az öt szoborkamra. Öt, ahogy a fáraónak is öt neve volt, itt is öt szobrát helyezték el, ami a különböző aspektusait mutatta be. Ez volt a déli oldalon, az északi oldalon pedig raktárhelyiségeket helyeztek el, erre tulajdonképpen merőlegesen. Természetesen a falakat díszítették, domborművekkel díszítették, amik a rituális cselekményekhez kapcsolódtak. A mennyezetet pedig csillagos mintával díszítették, tehát kék alapon sárga az aranyat utánzó csillagokkal, jelezvén, hogy ez a helyiség tulajdonképpen a mindenséget, a világ mindenséget ábrázolja, hiszen a mennyezete az ég volt, a padlója az a föld, és a közterevő terület maga a világ, az a világ, ahol emberek, istenek és a halottak is együtt tudnak lenni, együtt tudnak élni. A domborművek között a rituális cselekményeknél olyant is bemutattak, ahol a király az istenek társaságában jelent meg, jelezvén azt, hogy ettől kezdve a király is, mint isteni személy szerepel, őhozzá, mint közvetítőhöz is fordulhattak. Izgalmas, érdekes, hogy szerkezetileg ez a halotti templom teljesen más, pontosabban nagyon sok mindenben más, mint a szokásos halotti templomok. Többek között egy szerkezeti újítás az, hogy ebből a belső szentélyből kilépve egy négyszögletes kis kamrába lehet kerülni, közepén egy oszloppal. Ez a kis kamra ettől kezdve a későbbi piramisokban is mind megtalálható, egészen a középirodalom koráig, első Szeszoszlisz fáraó piramisában található meg utoljára. Egy másik érdekessége ennek a halotti templomnak, hogy a külső és a belső templom mérete szélességében nem egyezik meg. A belső templom rész, ami a piramis kerület falán belül van, lényegesen szélesebb, mint a külső, tulajdonképpen fele olyan széles, és egy L-formát alkot így az egész templom együttes egybevéve. Ez a külső templom rész, hogy miért lett ilyen kicsi, miért lett ilyen keskeny, erre többféle elképzelés is született, mindegyik abból indul ki, hogy a piramis körzet előtt masztabák álltak, előkelőknek a masztabái, tehát nem volt hely arra, hogy teljes szélességében megépítsék ezt a halotti templomot, és hogy miért nem volt erre hely, azzal kapcsolatban születtek meg a magyarázatok. Az egyik magyarázat az, hogy csak és kizárólag itt talált helyet Neuszervé, mert hogyha a sivatagba beljebb építi a templomát, akkor túlságosan messzire kellett volna menni, és az anyagilag rendkívül megterhelő lett volna, nem beszélve a szervezéssel és kivitelezéssel járó bonyodalmakhoz. A másik úgy magyarázza, hogy tulajdonképpen itt a fáraó maga akarta ilyen formában építeni, talán azért, hogy közelebb legyen a völgy templomához, illetőleg a följáróhoz, talán azért, mert újítani akart. Újítás ugyanis más is volt ebben a templom együttesben, mert a külső és a belső templomot egy központi folyosó választja el egymástól, és erről a központi folyosóról nyílt egy olyan kis kamra a belső templom felé, közvetlen a belső templomnak ebbe a bizonyos egyoszlopos részéhez vezető kereszt folyosó mellett, ahol egy oroszlán szobor volt, egy monumentális gránit oroszlán szobor, ami szintén nem mindennapi jelenség, és a helyzetéből adódóan teljesen úgy néz ki, mintha ez egy portás fülkét szimbolizált volna, ahol természetszerűleg az őr van, az az őr, aki őrzi, védi a templomnak a belső részét. Ezt az oroszlánt vörös gránitból készítették el. A körítőfalon kívül eső templomrész 16 oszlopos udvarból áll, kijárati folyosóból és ennek a két oldalán raktárakból. Ez is szokatlan, ezen a részen is a mennyezetet, ahol megmaradt a díszítése, csillagok borítják, ugyanaz a kék alapon sárga színű csillag, mint a templom másik részén. Szerencsénk van abban, hogy Borhárt feltárása során ebben az oszlopos udvarban, a nyugati részen, tehát az oszlopcsarnok piramis felüleső részének a belső oldalánál áldozati asztalt is talált meg, tehát innen tudjuk, hogy a tisztító szertartások után itt is mutattak be áldozatokat. Egyébként ez a rész nagy valószínűséggel a tisztító szertartások céljait szolgálta, mert hogy a falak díszítéséből megmaradt töredékeken erre utaló nyomokat látunk, illetőleg áldozatvívőket, áldozati jeleneteket és a templom alapításához kapcsolódó jeleneteket. Templom tetejére is föl lehetett menni, itt az egyik kamra oldalából indult lépcső felfelé, amelyiknek a folyosója boltozatos mennyezettel volt ellátva, és szintén domborművekkel díszítették. A lábazat azonban gránit volt, amit Asszuánból szállítottak ide. Most ismét zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak. Thotmesz művészeti műhelyében Neuszerré piramisát vizsgálgatjuk. Eljutottunk addig, hogy maga a piramis kisebb, mint az abuszíri fennsík többi piramisa. A Nílus felől nézve ennek ellenére mégsem tűnik olyan kicsinek, mert hogy közelebb van a Nílushoz. Beszéltünk arról, hogy 7 lépcsős piramisnak épült, amit aztán turai mészkővel borítottak, hogy szabályos gúlává alakítsák. Belső szerkezete rendkívül egyszerű, a rablók elől 3 portikuluszkővel kívánták biztosítani a fáraó örök nyugodalmát, amivel elszámították magukat, mert mire a sírba bejutottak európaiak, régészek addigra már teljes mértékben kiürítették. Tudjuk azt is, hogy a piramist kis fal vette körül, körítőfal, amelyiknek a keleti oldalának északi és déli végén is egy pülönszerű kiemelkedés van, ami a későbbiek során a templomok jellegzetes egysége lett. Azt is tudjuk, hogy a piramis templom, vagy halotti templom, ami hozzá kapcsolódott, 2 egységre osztik, a külső és a belső egységre, és a belső egység lényegében a piramis oldalának a teljes szértében megtalálható, a külső egység azonban nagyjából fele akkora, és így az egész piramis templom, egész halotti templom L-formát alkot. A halotti templomból kilépve nem a sivatagba kerül az ember, hanem a feljáróba, ami tulajdonképpen a völgytemplomból való felvezető út. Ennek teljes hosszát bazaltból készítették, a falakat pedig mészkővel építették meg, és erre domborműveket faragtak. A domborművek azonban nagyon töredékes darabokban maradtak csak fönt, és nem is teljesen. Az azonban megállapítható, hogy a királlyal kapcsolatos jelenetek láthatók itt, tehát a király tetteit örökítették meg. Ezek a királyi tettek lehettek valóságos és jelképes tettek is, például katonai expedíció ábrázolása látható itt. Hogy ilyen kevés kő maradt meg, annak az egyik oka az is volt, hogy papi sírokba beépítve is találtak ilyen követ, tehát amikor használaton kívül került ez a feljáró, akkor széthordták és beépítették más helyekre. Még az is lehetséges, hogy mészégető kemencékbe vitték őket és elégették. Ennek ellenére még tartogathat érdekes újdonságokat a feljáró, ugyanis a feltárása nem teljes. A feljárók általában nyíl egyenesen haladtak a völgytemplom és a halotti templom között. Jelen esetben azonban nem így történt, éles szögben törik meg a feljáró a felső harmadban, és úgy halad nyíl egyenesen most már a völgytemplom felé. Ha azonban ezt az alsó, hosszabb szárat meghosszabbítjuk, akkor az derül ki, hogy ez a feljáró eredetileg Moferirkaré piramisához készült, és valóban a piramis templomából indul ennek a feljárónak a völgytemploma felé egy följáró rész, ami azonban csonka maradt. Hogy azért csonka, mert elhordták a köveket, vagy azért csonka, mert nem épült meg ez a rész, az legalábbis a jelenlegi helyzetben nem állapítható meg. Az viszont egyértelmű, hogy Neuszervé ezt a területet a saját maga halotti kultuszára használta föl, de feltételezhetően azért atyának a halotti kultuszáról sem feledkezett meg, hiszen ott is éltek templomok, sőt ott volt az a bizonyos archívum, amiről mondtam, hogy helyileg olyan papi házban van, ami arra a területre épült, ahová egyéb körülmények között a kiegészítő szatellit piramis szokták építeni. Na most a felvezető útnak a maradványai között kék mennyezetet, illetőleg csillagoknak a darabjait is felfedezték, tehát nem csak hogy fedett volt, hanem a felső része a csillagos eget ábrázolta. Még egy nagyon érdekes dolgot leírt Borhárt, nevezetesen, hogy a völgytemplom felőli végén úgy tűnik, mintha leláncolt ellenségeknek a szobrai lettek volna. Térjünk akkor most rá a völgytemplomra, amelyik teljesen szabályos völgytemplomnak épült, kikötővel. A kikötői részt ketté osztotta egy rámpa, amin szépen előre lehetett jutni, arra a részre, ahol 2x4, vagyis összesen 8 oszloppal egy bejárati csarnok volt, amelyik bejárati csarnoknak az oszlopai 6 papirus szárnak az összekötözését ábrázolták, tehát úgy nézett ki maga az oszlop, mintha papirus szárakból állt volna, de kőből épültek az oszlopok. padló itt is bazalt volt, ahogy a halotti templomnál is bazaltra építették a padlót. Illetve azt is elmondhatjuk, hogy a falaknak a lábazata asszuáni vörös gránit volt, és a feljebb levő részeket készítették mészkőből, és faragták, díszítették domborművekkel. Ezeket nagyon finoman faragták, és természetszerűleg a fáraóhoz kapcsolódta, például amikor a fáraó lecsap az ellenségre, vagy pedig olyan jelenetnek a darabja is fönnmaradtak, ahol egy istennő szoptatta a fáraót. A töredékek alapján tudjuk, hogy többszínű festéssel díszítették, tették színessé ezeket a jeleneteket. Ahogy tovább haladunk befelé, egy kis középső helyiséget, kamrát találunk, amelyikben három fülkét alakítottak ki a fáraó három szobra számára, de erről a területről kerültek elő fogolyszobrok, oroszlán töredékek, és a fáraó feleségének, Reput-Nebu királynőnek az alabástrom feje is innen került elő. Érdekességképpen majdnem eltűnt a szemünk elől ez az épület, ugyanis a padló szintje 5 méterrel a jelenlegi talajszint alatt van, és bizony erősen vizes ez a terület, tehát nagyon könnyen, teljes mértékben tönkre mehetett volna a völgytemplom. Ha most visszatérünk magának a piramisnak a területéhez, akkor itt is megfigyelhetjük, hogy a piramis mellett szabályosan egy mellékpiramis van, a szokásos déli oldalon emelkedik, és ennek a belső szerkezetét megnézve megállapítható, hogy szintén szokásos T-formájú járatot alakítottak ki, a T-nek a felső vízszintes része szolgál sírkamrául. Azonban ez nem valódi sírkamra volt, hanem jelképes sírkamra, a feltételezések szerint a király K lelke számára készült. Összefoglalva tehát, Neuszeri halotti temploma a szokásos szerkezetben épült, de számos újítást tartalmaz, olyant, amit a későbbi fáraók is felhasználtak, beépítettek a maguk halotti templom együttesébe, de olyan újítás is található, ami az isteneknek a együttesébe a templomok bejáratánál valósult meg, gondolok itt a pilonra, de gondolhatunk az őrző oroszlánra is, amelyik ugye szfinx formájában több templom előtt is sorakozott. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.